A nyolcadik Zsoltár. Végig a szőlőprések dallamára, Zsoltár, Dávidé. Uram, mi urunk, mi csodálatos a te neved az egész földön, mert a te nagyságod fölemelkedett az egek fölé. A kisdedek és csecsszopók szájából tette tökéletessé a dicséretet ellenségeid miatt, hogy lerombold az ellenséget és a védelmezőt. Mert látom a te egeidet, ujjaidnak alkotásait, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alapoztál meg. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az ember fia, hogy meglátogatod őt? Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, és fölébe állítottad kezed minden alkotásának. Mindent a lába alá vetettél, az összes juhokat és marhákat, ezen felül a mező jószágait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, amik a tengerek ösvényét járják. Uram, mi urunk, mi csodálatos a te neved az egész földön! Úgy tűnik, hogy a szőlőprésekről magában a Zsoltár szövegében, melynek ez a címe, egy szó sem hangzik el. Ebből azt tűnik ki, hogy a Szentírásban egy és ugyanazon dolgot sok hasonlat világítja meg. Szőlőpréseken tehát érthetjük az egyházakat ugyanúgy, ahogyan a szérűn is az egyházat értjük. Mert mind a szérűn, mind a szőlőprésben nem más történik, mint hogy a termést megtisztítják a héjától, ami szükséges volt ahhoz, hogy ezek a gyümölcsök megszülessenek, megnőjenek, és elérkezzenek az aratás és a szüret érettségéhez. Tehát ezekből a héjakból és burkokból, azaz a szérűn a pejvából a gabonát, a szőlőprésekben a törkölyből a mustot kifejtik. Miként az egyházakban a világi emberek sokaságából összegyűjtik a jókat, akiknek, hogy megszülessenek és alkalmasak legyenek az isteni igére, szükségük volt erre a sokaságra, és elkülönítik őket lelki szeretettel, Isten szolgáinak tevékenysége által. Most tehát arról van szó, hogy nem a térben, hanem érzületben különülnek el a jók a rosszaktól. Jó lehet az egyházakban, a testi jelenlétet tekintve együtt élnek. De más lesz az az idő, amikor a gabonát a csűrbe, a mustot pedig a pincékbe különítik el, mert a gabonát csűrökbe gyűjtik, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégetik. Ugyanezt egy más hasonlattal így lehet szemléltetni, a mustot pincékbe gyűjti, a törkölyt pedig a jószágnak dobja, és a jószág gyomra a pokol büntetéseinek a képeként érthető. Van a szőlőpréseknek egy másik jelentése is, amely ugyancsak az egyházakhoz kapcsolódik. Ugyanis az Isten igéjét is lehet szőlőfürtnek tekinteni. Az Urat is szőlőfürtnek nevezték, melyet az ígéret földjéről rudra függesztve, mint egy keresztre feszítve, hoztak azok, akiket kémkedni küldtek Izrael népéből. Így tehát, amikor az isteni ige a hirdetésekor hangzó hangokkal jut be a hallgatók fülébe, e hangok olyanok, mint a törköly, az értelem pedig már a mostot fogadja be. Ez az ige tehát úgy érkezik a fülekbe, mint a szőlő a prések taposó kádjába. A hangok ugyanis a fülekbe jutnak el, az értelem pedig a hallgatók emlékezetébe, mint valami kádba fogadja be, ahonnan tovább megy a fegyelmezett erkölcsbe és az elme habitusába, mint a must a kádból a pincékbe, ahol, ha a hanyagság miatt meg nem ecetesedik, idővel borrá érik. A zsidókban ugyanis megecetesedett, és ezzel az ecettel itatták az urat. Annak a bornak pedig, amelyet az Úr az új szövetség szőlejéből készül inni, szentjeivel együtt atya országában, a legízletesebbnek és a legérettebbnek kell lennie. Szőlőprésnek szokták tekinteni a vértanúságot is, amelyben az üldözés gyötrelmeivel azokat tiporták, akik megvallották Krisztus nevét, és ami bennük halandó, az törkölyként maradt a földön, lelkük pedig a mennyei haza nyugalmába szállt el. De ez az értelmezés sem független az egyházak termésétől. A szőlőprésekről zsoltározzuk tehát az egyházak alapításáról, amikor a mi Urunk föltámadása után fölment a mennybe. Ugyanis akkor küldte el a Szent Lelket, akivel a tanítványok elteltek, és bizalommal hirdették Isten igéjét, hogy összegyűjtsék az egyházakat. Tehát a második versben ezt mondja, Uram, mi Urunk, mi csodálatos a te neved az egész földön. Kérdezem, miért csodálatos az ő neve az egész földön? Hallom a választ, azért, mert fölemelkedett a te nagyságod az egek fölé, ami azt jelenti, Uram, aki a mi Urunk vagy, mennyire csodálnak téged mind, akik a földön laknak, mert a te nagyságod a földi alázatosságból fölemelkedett az egek fölé. Ebből vált ugyanis láthatóvá, hogy ki vagy te, aki alászálltál, amikor egyesek látták, a többiek pedig hitték, hogy hová mégy föl. A harmadik vers. A kisdedek és csecsszopók szájából tetted tökéletessé a dicséretet ellenségeid miatt. A kisdedeken és csecsszopókon nem érthetek másokat, mint azokat, akiknek az apostol ezt mondja, mint kisdedeknek Krisztusban tejet adtam nektek inni, nem szilárd eledelt. Ezeket jelezték azok, akik az Urat dicsérve előtte mentek, akiket maga az Úr ezzel igazolt a zsidóknak válaszolva, akik dorgálták a gyermekeket. Nem olvastátok? A kisdedek és csecsszopók szájából tette tökéletessé a dicséretet. És nagyon helyesen nem azt mondja, készítettél dicséretet, hanem tetted tökéletessé a dicséretet. Az egyházban ugyanis olyanok is vannak, akiket már nem tejjel itatnak, hanem szilárd eledellel táplálnak, és akikről ugyanaz az apostol mondja, A tökéletesek között bölcsességről beszélünk. De nem csak ezekből válik tökéletessé az egyház, mert ha csak ők volnának, az egyház nem az emberiséghez volna küldve. De az egyház küldetése az egész emberiséghez szól, mivel azok is, akik még nem képesek az örök és lelki dolgok megismerésére, a történt dolgok hitével táplálkoznak, amelyek a pátriárkák és a próféták után Isten nagyszerű erejével és bölcsességével és a megtestesülés misztériumával mentek végbe, és amelyekben minden hívő üdvössége van. Hogy a tekintétől indítva teljesítsék a parancsolatokat, és ettől megtisztulva, és a szeretetben gyökeret verve és megalapozva, a szentekkel együtt tudjon futni mindegyikük, már nem tejjel táplált kisdetként, hanem szilárd eledellel táplálkozó ifjakként, és meg tudják érteni a szélességet és a hosszúságot, a magasságot és a mélységet, és megismerjék Krisztus szeretetének mindent felülmúló tudományát. A kisdedek és csecsszopók szájából tette tökéletessé a dicséretet ellenségeid miatt. A Jézus Krisztus, mégpedig a megfeszített által véghez vitt dolgok ellenségeinek kell tekintenünk általában mindazokat, akik tiltják az ismeretlen dolgok hitét és biztos tudást ígérnek. Ahogyan ezt az összes eretnekek és azok teszik, akiket a pogányok babonájában filozófusoknak neveznek. Nem mintha a tudás ígéretét kellene elítélni, hanem azt ítéljük el, hogy a hit üdvös és szükséges fokát gondolják megvetendőnek, mely által valami biztos dologhoz, ami csak örökké való lehet, kell fölemelkednünk. Ebből nyilvánvaló, hogy ők még azzal a tudással sem rendelkeznek, amelyet a hit megvetésével ígérnek, mert nem ismerik a hit szükséges és hasznos fokát. Tehát a kisdedek és csecsszopók szájából tette tökéletessé a dicséretet, ami urunk, először a próféta által parancsolva, ha nem hisztek, nem fogtok megérteni. Majd amikor megjelent, ő maga mondta, boldogok, akik nem láttak, és hinni fognak. Az ellenségek miatt, akik ellen ez is szól, hálát adok neked mennek és földnek, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. A bölcsek, akikről ezt mondta, nem igazi bölcsek, hanem azok, akik bölcsnek gondolják magukat. Hogy lerombold az ellenséget és a védelmezőt. Ki mást, ha nem az eretnekeket? Mert az is ellenség és védelmező, aki, amikor támadja a keresztény hitet, azt védelmezni látszik. Ám bár e világ filozófusai is helyesen tekinthetők ellenségeknek és védelmezőknek, mert Isten fia, Isten ereje és bölcsessége az, aki megvilágosít mindenkit, akit igazán bölcsé tesz. Ezek pedig azt vallják, hogy a bölcsesség szerelmesei, ezért is hívják őket filozófusoknak. és emiatt látszik úgy, hogy védelmezői, jól lehet ellenségei, mert szüntelenül ártalmas babonaságokra, e világ elemeinek tiszteletére és imádására biztatnak. A negyedik vers, mert látom a te egeidet, ujjaidnak alkotásait. Olvassuk, hogy a törvényt Isten ujja írta, és az ő szent szolgája Mózes által adatott, és sokak szerint Isten ujja a Szentlélek. Ha tehát helyesen értelmezzük a Szentlélekkel eltelt szolgákat Isten ujjainak a bennük tevékenykedő Szentlélek miatt, hiszen általuk készült számunkra az egész isteni írás, akkor ezen a helyen az egeket, a két szövetség könyveinek értelmezhetjük. A fáraó mágusai magáról Mózesről is, amikor legyőzte őket, ezt mondták, Isten ujja ez. És ami írva áll, az eget felgöngyölik, mint egy könyvtekercset. Jól lehet erről a mostani levegő égről van szó, e hasonlatból allegorikusan helyesen nevezzük a könyveket egeknek. Mert látom a te egeidet, ujjaidnak alkotásait, azaz szemlélem és megértem az írásokat, amelyeket a Szentlélek tevékenységével szolgáid által írtál. A föntebb említett egeket is érthetjük könyveknek, ahol ezt mondja, mert fölemelkedett a te nagyságod az egek fölé. Hogy az egésznek ez legyen az értelme, mert a te nagyságod fölemelkedett az egek fölé. Nagyságod ugyanis meghaladja az egész írás ékes szólását. A kisdedek és a csecsszopók szájából tetted tökéletessé a dicséretet, hogy az írásokba vetett hitből induljanak ki azok, akik el akarnak jutni a te nagyságod ismeretére, mely az írások fölé emelkedett, mert meghaladja és felülmúlja minden szó és minden nyelv ékes szólását. Isten tehát az írásokat lehajlította a kisdedek és csecsszopók képességéhez, ahogyan egy másik zsoltárban énekeljük, lehajlította az eget és alászállt. És ezt az ellenségek miatt tette, akik a büszke ékes szólással Krisztus keresztjének ellenségei. És ha mondanak is valami igazat, a kisdedeknek és csecsszopóknak nem tudnak használni. Így romboltatik le az ellenség és a védelmező, aki látszólag védelmezi a bölcsességet, vagy Krisztus nevét, a hit ezen fokáról azonban támadja azt az igazságot, amelyet nagy buzgósággal ígér. Ezáltal meggyőz arról, hogy nincs az igazság birtokában, mert támadva azt a fokot, ami a hit, nem tudja, hogyan lehet eljutni az igazságra. Az rombolja le az igazság vakmerő és vak ígérgetőjét, az ellenséget és a védelmezőt, hogy látják az egeket, Isten ujjainak alkotását, azaz megértik a kisdedek felfogásához alkalmazott írásokat, és az írások az elbeszéltekkel, az időben történt dolgok történeti hitelességének alázatossága által az örökkévaló dolgok megértésére nevelik és táplálják őket. Ezek az egek, azaz ezek a könyvek ugyanis Isten ujjainak alkotásai. A szentekben működő lélek alkotta őket, mert akik jobban keresték a maguk dicsőségét, mint az emberek üdvösségét, a Szentlélek nélkül beszéltek, akiben Isten irgalmassága lakik. Mert látom az egeket, ujjaidnak alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alapoztál meg. A hold és a csillagok az egekben vannak megalapozva, mert az egyetemes egyház, melynek gyakran képe a hold, és a helyi egyházak, melyeket csillagoknak nevezhetünk, ugyanazokra az írásokra alapulnak, melyeket úgy hisszük, az egek jelentenek. Egy másik zsoltárban pedig még világosabban látjuk, hogy a hold valóban az egyház képe. A bűnösök kifeszítették az íjat, hogy holdfogyatkozáskor lenyilazzák az egyenes szívűeket. Az 5. vers. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az ember fia, hogy meglátogatod őt? Kérdezhetjük, mi különbség van az ember és az ember fia között? Ha ugyanis nem volna különbség, nem vagylagosan mondaná ember vagy ember fia. Mert ha így volna írva, mi az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy meglátogatod őt? Ez az ember egyszerű ismétlésének tűnne. Most azonban ember vagy ember fia áll előttünk, tehát nyilvánvaló különbségről van szó. Ehhez meggondolandó, hogy minden ember fia ember. De nem minden ember tekinthető ember fiának. Ádám ugyanis ember, de nem ember fia. Már ebből is fölfigyelhetünk, és különbséget tehetünk ezen a helyen az ember és az ember fia között, akik a földi ember képmását hordozzák, aki nem ember fia, azok emberek. Akik pedig a mennyei ember képmását hordozzák, azok inkább az ember fiai nevet viselik. A földi embert régi embernek, a mennyeit új embernek is nevezik, de az új a régiből születik, mert a lelki újjászületés a földi és evilági élet megváltozásával kezdődik. Ezért nevezik ember fiának. Ezen a helyen tehát az ember földi, az ember fia pedig mennyei. A földi távol van Istentől. A mennyei Isten előtt van, aki a földi emberről, mint távoliról megemlékezik, a mennyeit pedig meglátogatja, mert mint jelenlévőt megvilágítja arcával, mert távol van a bűnösöktől az üdvösség, és fölragyogott bennünk a te arcod fényessége, Uram. Egy másik zsoltár az embereket az igahúzó barmokkal társítja. Nem a belső megvilágosodás, hanem Isten irgalmasságának sokasága miatt, melyel az ő jósága elér a legalsó teremtményekig is. Hiszen azt mondja, hogy a barmokkal együtt üdvözülnek, mert a testi emberek üdvössége annyira testi, mint a barmoké. Az ember fiát pedig, elkülönítve azoktól, akiket emberként a barmokkal társított, sokkal magasabb szinten, magának az igazságnak a megvilágosítása által, és bizonyos élő forrás beléjük árasztásával mondja boldognak. Ezt mondja ugyanis, az embereket és a barmokat jól tartod, Uram, amint megsokasodtak a te irgalmasságaid, Isten. Az emberek fiai pedig szárnyaid árnyékában remélnek. Megrészegülnek majd a te házad bőségétől, és gyönyörűséget patakjából itatod őket. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságodban látunk világosságot. Terjeszd ki irgalmasságodat a téged ismerőkre. Megemlékezik tehát az emberről az irgalmasság megsokasítása által, mint a barmokról, mert a megsokasított irgalmasság a távol lévőket is eléri. Az ember fiát pedig meglátogatja, akire, miután szárnyai oltalma alá vette, kiterjeszti irgalmasságát, és világosságában megvilágosítja, gyönyörűségeivel itatja, és megrészegíti házának bőségével, hogy felettesse vele korábbi életének sanyarúságait és tévedéseit. Ezt az ember fiát, azaz az új embert, a régi ember fájdalom és vajudás közepette szüli a bűnbánattal. És jól lehet új, mégis testinek nevezik, amikor tejjel táplálják. Nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak mint testiekhez, mondja az apostol. És hogy jelezze, hogy már újjászülettek, mondja nekik, mint kisdedeknek Krisztusban tejet adtam nektek inni, nem szilárd eledelt. Amikor pedig ez az emberfia visszaesik a régi életbe, ami gyakran megtörténik, szemrehányással hallja, nem de emberek vagytok, és emberi módon éltek. A 6. és 7. vers. Az ember fiát tehát először magában a megtestesült igében látogatták meg, aki Szűz Máriától született. Helyesen mondják róla, a testi gyöngeség és a szenvedés megaláztatása miatt, melyet Isten bölcsessége hordozni méltóztatott, kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. De hozzáteszi azt a megdicsőülést, amellyel a föltámadott fölment a mennybe. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, és fölébe állítottad kezed minden alkotásának. Mivel az angyalok is Isten kezének alkotásai, az egyszülött fiút az angyalok fölött állónak is látjuk, akiről halljuk és hisszük, hogy kevéssel lett kisebb az angyaloknál a testi származás és a szenvedés alázatossága miatt. A 8. és 9. vers. Mindent a lába alá vetettél. semmit sem hagy ki, amikor azt mondja, hogy mindent. És nehogy félreértsük, az apostol figyelmeztet, amikor ezt mondja, kivéve azt, aki alávetett neki mindent. És ugyanezt a Zsoltárt hívja tanul a zsidóknak, amikor azt magyarázza nekik, hogy kivétel nélkül a mi Urunk Jézus Krisztus alá vettetett minden. Nem nagy dolognak tűnik, amit hozzáfűz a Zsoltár, amikor ezt mondja, az összes juhokat és marhákat, ezen felül a mező jószágait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, amíg bejárják a tengerek ösvényeit. Úgy tűnik ugyanis, hogy az égi erőket és hatalmasságokat, az összes angyali seregeket, sőt, még az embereket is kivéve, csak a barmok vannak neki alávetve. Ha csak a juhokon és a marhákon, nem a szent lelkeket, vagy az ártatlanság gyümölcsét, termőket, vagy azokat értjük, akik termővé teszik a földet. Azaz, hogy a földi emberek lelki termékenységre szülessenek újjá. Ezek a szent lelkek tehát nem csak embereket, hanem az összes angyalokat is jelentik, ha úgy akarjuk érteni, hogy minden, ami Urunk Jézus Krisztus alá vettetett. Nem marad ugyanis alávettetlenül egy teremtmény sem, hiszen még a legelső szellemek is alávettettek. De mivel bizonyíthatjuk, hogy a juhok a legboldogabb teremtmények képei is lehetnek, nem csak emberi, hanem az angyali teremtményeknek is? Azzal, hogy az Úr azt mondja, hogy magára hagyja a 99 juhot a hegyekben, azaz a legmagasztosabb helyeken, és alászáll az egy miatt. Ha ugyanis az egy juhon az Ádámban elbukott emberi lelket értjük, mivel Éva is az ő oldalából alkottatott, de mindezek spirituális elemzésére most nincs idő, a hegyekben hagyott 99 nem emberi, hanem angyali lelkeket jelent. Ezt a mondatot könnyű az ökrökre is értelmezni, mert az embereket nem másért nevezi ökröknek, mint amiatt, hogy Isten igéjének hirdetésével az angyalokhoz hasonlítanak, amikor ezt mondja, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Mennyivel könnyebben tekintük tehát ökröknek az igazságot hirdető angyalokat, amikor az ő küldetésükben részesedő evangelistákat ökröknek nevezi. Tehát alávettetnek neki, mondja a Zsoltár, az összes juhok és marhák, azaz minden szent szellemi teremtmény, beleértve az egyházban élő szent embereket is, tudnélik azokat, akik azokban a szőlőprésekben élnek, amelyeknek más hasonlattal a hold és a csillagok a képei. Ezen felül a mező barmait is. Nem jelentéktelen az ezen felül megjelölés. Először azért nem, mert a mező barmaiba beleérthetők a juhok és az ökrök is. Ha ugyanis a sziklák és a magaslati helyek barmai a vadkecskék, akkor az ökrök helyesen nevezhetők a mező barmainak. Ha tehát a Zsoltár szöveg ezt mondaná, az összes juhokat és marhákat és a mező barmait is, joggal kérdezhetnénk, mit akar jelenteni a mező barmai, hiszen a juhok és a marhák is azok. Mivel azonban használja az ezen felül megjelölést, ez valamilyen különbség meglétét jelzi. De az ezen felül nem csak a mező barmaira, hanem az ég madaraira és a tengerek ösvényeit járó tengeri halakra is vonatkozik. Mi tehát a különbség? Jussanak eszünkbe a szőlőprések, amelyekben a törköly és a must van, és a szérű a pejvával és a gabonával. Jussanak eszünkbe a hálók, amelyek jó és rossz halakat kerítenek be, és Noé bárkája, amelyben egyaránt voltak tisztátalan és tiszta állatok, és látni fogjuk, hogy a jelen és az utolsó ítélet közti időben az egyházak nem csak juhokat és ökröket, azaz szent laikusokat és szent szolgákat foglalnak magukba, hanem ezeken felül a mezőbarmait, az ég madarait és a tengerek ösvényét járó tengeri halakat is. Nagyon megfelelő ugyanis a munka és fáradozás nélküli mezők barmaiban a testi gyönyörben örvendő emberek képeit látni. A mező ugyanis az a széles út is, amely a pusztulásba vezet. Ábelt is a mezőn ölték meg. Ezért félnünk kell attól, hogy azt, aki leszállva Isten igazságának hegyéről, mert a te igazságod olyan, mint Isten hegyei, a testi gyönyörűség könnyűségét és laposságát választotta, megöli az ördög. Lássad most az égi madarakat is, a gőgösöket, akikről ezt mondja, az égbe helyezték a szájukat. Nézd csak, milyen magasan röpíti a szél azokat, akik ezt mondják, fölmagasztaljuk a nyelvünket, az ajkunk nálunk van, ki a mi urunk. Nézd csak a tenger halait is, azaz a kíváncsiakat, akik bejárják a tenger ösvényeit, azaz e világ mélységében kutatják a mulandó dolgokat, amelyek olyan gyorsan elenyésznek és eltűnnek, mint az ösvények a tengeren, melyeket azonnal eltüntet a víz, amint az áthaladó hajók, halak vagy úszó emberek mögött összezárul. Ugyanis nem csak azt mondja, hogy a tengerek ösvényét járják, hanem azt mondja, bejárják, és ezzel az üres és mulandó dolgokat keresők makacságára utal. Ez pedig az a három vícium, a test gyönyörűsége, a gőg és a kíváncsiság, amelyek minden bűnt magukba foglalnak. Úgy látom, hogy Szent János apostol ezeket sorolja fel, amikor ezt mondja, ne szeressétek a világot, mert minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és a világi törekvés. A szemek által ugyanis leginkább a kíváncsiság mutatkozik meg, hogy a másik kettő hova tartozik, az nyilvánvaló. Az Isten ember kísértése is hármas. Eledellel, azaz a test kívánságával, amikor az ördög erre készteti, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré. Üres tetszelgéssel, amikor a hegyről megmutatja, és neki ígéri a föld minden országát, ha leborulva imádja őt. Kíváncsisággal, amikor arra biztatja, hogy vesse le magát a templom párkányáról, és próbálja meg, fölfogják-e az angyalok. Miután tehát az ellenség egyik kísértése sem tudta legyőzni, ezt mondják, ezután az ördög befejezett minden kísértést. Így tehát a szőlőprések jelentésének megfelelően lába alá vettetett nem csak a must, hanem a törköly is. Tudnélik nem csak a juhok és az ökrök, azaz a hívők szent lelkei, akár a nép, akár a szolgák körében, hanem a gyönyörűség barmai, a gőgös madarak és a kíváncsi halak is. Mindezeket a bűnöket ugyanis most az egyházakban a jók és a szentek között elvegyülten látjuk. Tevékenykedik egyházaiban, és szétválasztja a törkölyt a musttól. Legyünk rajta, hogy most legyünk. Juhok vagy ökrök, nem pedig törkölj, vagy a mező barmai, vagy az ég madarai, vagy a tenger ösvényeit bejáró tengeri halak. Nem mintha ezeket a neveket csak így lehetne érteni és magyarázni, hanem ezen a helyen értendők így, mert másutt mást jelentenek. És ezt a szabályt minden allegória esetében be kell tartani, hogy az adott helynek megfelelően értsük azt, amit hasonlattal mondanak. Ez az Úr és az apostolok tanítása. Ismételjük meg tehát az utolsó verset, amivel a Zsoltár kezdődött, és dicsérjük Istent, mondván, Uram, mi Urunk, mi csodálatos a te neved az egész földön. A mondottak végén ugyanis illő visszatérni a kezdethez, amiről az egész Zsoltár szólt.